Az a második, ez az alkotás. Azt mondja, néha az élet olyan helyzeteket teremt, hogy sem az emberi kapcsolataimban ezt nem látom, sem a tevékenységemben nem látom. Van értelme az életemnek, de ezen a két területen valahogy nem tudok közel kerülni hozzá, és megragadhatóvá tenni a magam számára. Azt mondja, ilyenkor a fejedelmi út, hogy a szenvedésemnek megtalálom az értelmét. Ezért előbb-utóbb lesznek olyan élethelyzetek, ahol nem tudom megmondani, hogy kiért vagy miért szenvedek, vagy kiért vagy miért vagyok hajlandó szenvedni, vagy áldozatot hozni. Annyira bennem van ez, hogy öreg papbácsi mondta ezt mindig. Ide figyeljetek! Annyira szeretsz valakit, amennyi áldozatot hozol érte. Ennyi. Érdemes. A másik az egy kicsit provokatívabb változat. Itt van a menyasszony, itt van a vőlegény. Öreg papbácsi úgy dönt, hogy ő már csak a lényegről beszél. Ugye az egyébként szerintem egy nagyon, nagyon jó koncepció. Tehát fiatalon össze-vissza beszélünk, középkorúan beszélünk, mit tudom, értelmes dolgokat, és végül már csak a lényeget. És akkor legyen így, mert akkor tényleg, na, milyen jó, így most szembe vagyok. Ti vagytok a nász nép, jó? Azt mondja, menyasszony, vőlegény. Rendre az élete vége felé az esketésekor a következőt csinálta. Aj, de szépek vagytok! Aj, itt a menyasszony, itt a vőlegény. Hát hadd kérdezzek, ebben az ünnepi órában tőletek valamit. Azért jöttetek el ide, az Úr templomába, mert szeretnétek boldogok lenni. Hát erre mindenki bőszem. Hát ők is persze, rögtön ilyenkor megfogják egymás kezét, mert értitek, boldog, boldog, boldog. Ezt ne tartsátok némi cimizmusnak, ez csak... Erre az öreg papbácsi azt mondja, na, hát, ha ti azért jöttetek ide az Úr templomába, mert szeretnétek boldogok lenni, akkor kár volt. De, mi most derülünk ezen, meg tudjuk, nem vagyunk nász nép, de azért, hogy élesbe menne, akkor kicsit úgy bennmarad a szó, meg a hang. És a következőként folytattam mindig. Ám de, ha azért jöttetek ide, ti ketten, hogy egymást boldoggá tegyétek, azért érdemes volt. Az meg kétség kívül némi szenvedéssel fog járni, azt tuti. Nem tudunk egy másik ember boldogságáért tartósan és hatékonyan cselekedni szenvedések nélkül. Egyszerűen lehetetlen. Majd eljutok oda, nézem az időt, eljutok oda, tudjátok, mi az idei témánk? Szándékos vakság. Ugye a szándékos vakságnak természetesen megvan ez a világ, hogy van az az igazi, és az igazi szeret engem, és akkor problémátlanul megy minden. Olyan jó, de jó, és akkor szeretjük egymást, és annyira jó. Ez egy szándékos vakság, amit fönntartunk. És akkor 70 évesen nyilatkozzuk valamelyik portálnak, hogy hiszek az igaz szerelemben. 6-szor házasodtam, mert ez a hit fűt és motivál. És 3-4 évente mindig azt tapasztaltam, hogy valahogy elment a kémia. Majd a fizika. És végül már csak a történelem maradt. Most nagyon kell tűrtőztetnem magam, nézd, mert végére akarok érni, hogy ne bonyolódjak bele az esküvős élményeim elmondásába. Azért egyet csak elmondok, ezt nem bírom ki. Ha nem bírom ki, hát értitek, hogy az utolsó alkalom, és akkor itt vágjuk a fát, hát azért na, legalább csináljunk egy fogpiszkálatot. Eszegessünk vele sajtot is. Azt mondja, hogy gyönyörűségesen szép, micsüt kis szücs, bazilika, ketten eskedtünk, de én csak ott díszelektem, mint a díszpincs. És a paptestvér meg esketett. Én ismerős voltam, ezért kerültem oda. De nem osztottak lapot. És hát van az úgy, hogy most erről megint eszembe jutott egy történet. De az történt, hogy hát megálltak, hogy a mennyasszony, itt volt a vőlegény, és hát zavarba volt a pap, nem tudom miért, de valahogy biztos akarta nagyon jól csinálni. És azt mondja, oj, mekkora öröm ez nekünk, hogy ezen a csodás helyen itt látjuk ezt a sudár mennyasszonyt, és ezt a nyalánk vőlegényt. Ugye a bazilika fala vissza hangozta neki a saját szövegét, és a tudattalamból egy kicsi kis manó elkezdett integetni, talán nem ezt akartad mondani, gazdám. És ő is érezte, hogy valahogy nem ez a pontos kifejezés, és gondolta, hogy ha a tudattalam már így kedvesen figyelmeztette őt a szótévesztésre, hát majd ki is javítja a problémát. És azt mondja, ah, hát persze, hogy nem nyalánk, hát nyalánk. Most ezt nevezhetjük sodródásnak. És itt befejezte ennek a cizellálását, és a barokból a rokokóba nem tért át, hanem úgy gyorsan összeadta a párt, és az történt, hogy szerint, ezt nem tudom, hogy volt, az a hipotézisem, hogy azért miközben ő csinálta a dolgát, ezen gondolt, nem nyalánk, hanem mi. Nem nyalánk. És záróáldás előtt azt mondja, hát kedves násznép, nézzétek el nekem, hogy hát én azt találtam mondani itt a szertartás elején, hogy nyalánk, hát persze, hogy nem nyalánk. Hát nyalka. Ezt nevezi Örkény István makacs sajtóhibának. Mert két nyalánk után a nyalka már nem segít rajtunk. Az csak a maga ős eredetiségében lehetne így kimondani, de ezek után már nem. Látjátok, mennyit számít az itt címlében? Na most, elmondjam-e azt, ami erről eszembe jutott, de ez már nem fér bele. Nem, de már is felejtettem most, hogy hülyéskedek, de elfelejtettem, tényleg. Nem, tényleg, hogy hirtelen volt egy villanás, hogy hú, az egy jó történet, de hát már elment. Segítsetek, mondjatok. Hazasz! De ez hogy? De, nos, látjátok, ez az, amikor a tudattalanok összetalálkoznak. De tényleg van ilyen. Hát ez, én nem egyedül csinálom ezt. Hát ez azért, mert nem lehet látni, attól még az úgy van. És képzeljétek el, ez Erdélybe történt, az erőszakos, most így mondom, TSS-ítés során, mindig kiment a biztos, összehívta a falu apraját, nagy, és ne figyeljenek. Aztán most belépünk a TSZ-be, mert ott vannak a jó gépek, ott van aztán az eredményesség, itt vannak a számok, Szovjetunióban már régen csinálják, na, most ezt nem ragadom, és akkor alá kellett írni, ha nem, akkor jött a verés. És, de még a verés előtt próbálta értelemre hatni az agitátor, és a következőt mondja, mert hát, itt van ez a földes úr is, aki titeket itt évtizedeken keresztül szipolyozott. Na, még olyan is volt, hogy egyetlen éjszaka alatt elkártyázta a fél vagyonát. Na, hát jobb lesz nektek a TSZ-be. Erre jelentkezett egy székely parasztember, azt mondja, na, nézze, van az úgy, hogy nem mén alap. Na jó van, gyerünk. Ti akartátok. Menjek tovább. De hol vagyok? Mert itt most... Fehér? Talán. Legyen. Következő. Fritz Riemannnak van egy nagyon izgalmas könyve. Jó van. Be fogom fejezni. Fritz Riemann azt mondja, ő négy alapszorongásról beszél, és a négy alapszorongást körülbelül 10 évvel ezelőtt elmondtam. De nem voltatok itt, nem tudom, hol jártatok, keltetek, hogy össze-vissza császkáltatok, sodródtatok valamire, hogy ezért ezt a négy alapszorongást elmondanám nektek. Ezt is a személyiség fejlődésnek a folyamatába ágyazom. Azt mondja, pirosat megtartjuk az egészséges gyereknek, és akkor első, így. Ez a sok székem. Jaj. Na most erről van itt szó. Még sose kezdtem onnan. Látjátok? Ez a megrögzettség. Rugalmatlanság. Én most innen kezdem. Azt mondjam. Az első ős szorongás vagy alapfélelem, így mondhatnám, hogy ha kapcsolatba kerülök másokkal, akkor el fogok veszni. Hogy alakul ki ez az alapszorongás vagy félelem? Mindannyian társas lények is vagyunk, van itt egy dilemma. Persze, hogy jól esik, minél egészségesebb az emberi lélek, jól esik nekünk együtt lenni. Erről már sokat beszéltem. Egy neurobiológiai motivációs rendszer az egészséges személyben indít arra, hogy másokkal együtt legyünk, majd pedig egy önjutalmazó rendszer, amely hormonális hátterű, megajándékoz bennünket oxitocinnal, meg mindenféle finomságokkal. Ugye jól mondom, doktornő drága? Igen. Ám de, ha valaki nagyon korán sérül gyerekkorában, kötődésvesztésben lesz nagyon korán, akkor ő tulajdonképpen már az élet alapélményeit sokkal inkább egyedül éli át, nem pedig egy természetes kapcsolat közegében, ahol van anya, van apa, ha sírok, hatok a környezetemre, ha valami szükségletem van, erre valaki válaszol, ez egy élő, eleven dolog, és a kapcsolatok révén élem meg az életet, és élem át, hogy ez jó, hogy ez klassz, hogy tudok hatni a környezetemre, onnan valami jó érkezik, hogy az emberekbe lehet bízni, nem ragozom ezt. De ha valaki megsérül itt korán, akkor kialakulhat a skizoid személyiségtípus. Nem skizofrén, skizoid az egy személyiségtípus. Ez azt jelenti, hogy az ő alapfélelme és szorongása, hogyha majd túlságosan is az emberi kapcsolatokban lesz, vagy túl közel enged, vagy tudod, hogy abban majd elvész. Hogy abban egyszer föl fog oldódni. Hogy valahogy megsemmisül. Alapszorongás jelenik meg. Valahogy a létezéshez kapcsolódó szorongás. Mégpedig azért, mert most én ezt így neveztem el magamban, egyszer egy pár jött hozzám, és az egyikük nagyon skizoid volt, a másik meg nagyon más, azt majd mindjárt mondom, és nagyon nehéz volt nekük együtt élni. Máshogy voltak a szükségleteik. És akkor így, szóval ez jutott eszembe, hogy az ilyen személyiség típusú felnőtt, most már felnőtt, ő tulajdonképpen megtanul hidegben élni. De hideg környezetben. Hát kifejezetten prímán el tud működni akkor is, ha nem dicsérgeték, hogyha nem szeretgeték, hogyha... Papnak ideális. Tehát a skizoid az, aki a személyiség fejlődés során legelőször sérül. És az ős félelme, hogy bár fontosak neki is a kapcsolatok, neki is jó emberek között lenni, de ha túl sok, vagy túl közel, vagy akkor föleleveníti ezt a szorongást, mert az ős élménye nem az, hogy ez hogy megy, mert nem tudja, hogy az hogy megy. Neki ez maga az idegenség és ismeretlenség. Ha egy picit itt jót kaptunk a legelején, akkor jön a második fajta személyiség típus kialakulása, ő a depresszív. A depresszív viszont az a személy, aki nagyon is kapott engemri kapcsolatokat. Kapcsolat, azt se tudtam, hogy hol van anya és hol vagyok én. Ez olyan annyira jó pofa, mikor talán ti mesél, valaki közületek mondta ezt nekem, hogy olyan érdekes, nem tudom már hol volt. Azt mondja, olyan érdekes volt, hogy mikor első osztályba ment a lányom, akkor mikor jött haza, úgy mesélte el az élményeit, mondja az anya, mintha én tudnám, mi történt vele. Hát, mintha én ott lettem volna. És többször kellett nekem mondani neki, hogy kislányom, én nem voltam ott.
De nem tudom, hogy az kimondta, vagy akkor mi történt.
Ugye ez valaki nagyon átéri az emberi kapcsolatok szépségét, értékét, természetességét, hogy abból mennyi jó jön. Mi lesz az ő alapszorongása vagy félelme? Hogyha egyszer magára kéne találnia. Ezért nem egyszer történik, hogy egy depresszív alkat megházasodik egy skizoid alkattal. A skizoid előbb-utóbb azt mondja, hogy na jó, most lett sok. A depresszívet ettől elfogja a szorongás. Nem szeretsz, hát legyél hozzám közel, gyere, csókolj meg, vagy nem, de valamit. Egy idő után legalább nem tudom. Akkor megpróbálkozik a skizoid közel lenni, akkor viszont ő kezd el szorongani. De hol vagyok már én? Megőrülök, hogy mindig van itt valaki. Olyan érdekes, egy depresszív hölgy, lehet, hogy most is itt van, olyan annyira eredeti dolgot mondott nekem, ahogy küzdött ezzel a depresszív természetével. Azt mondja, életemben először 31 évesen elmentem egyedül moziba. Mindig azt gondoltam, ha valaki egyedül jár moziba, az nem normális. De még ha normális is, annyira szomorú, hogy én soha nem megyek egyedül. És azt mondta, annyira, mert ezt a kifejezést akartam idehozni, azt mondja, kitaláltam, hogy ne daráljon föl engem, meg a kapcsolataimat a depresszív természetem, az ebből fakadó szorongás, hogy hetente több skizó programot fogok beiktatni. Tehát ő, ugye a skizoid attól fél, hogyha túlságosan is az emberek és kapcsolatok el fog tűnni. Alapszorongása. Ő pedig attól fél, ha csak egyedül van, és úgy egyedül, akkor fog megsemmisülni. Mert számára az élet a kapcsolatokon keresztül érkezik. Hát egy csak úgy egyedül vagyok, és akkor végem van. Végem van. Azt se tudom, akkor ki vagyok én. Harmadik. A harmadik típus úgy hívják, hogy kényszeres. Ő attól fél, hogy a dolgok változnak, hogy az élet változik. Úgy alakul ki, hogy általában valamikor olyan változások voltak az életében, amelyek számára követhetetlenek voltak, vagy földolgozhatatlanok. Ilyen lehet például a válás, vagy anya beteg fél évig nem érhető el, vagy ilyen lehet, hogy menekülni kell egyik város, másik város, de például Kambodzsában, Jakartában írták le, hogy Kim Jong-un, hogy a gyerekek, akik háborús traumákat éltek át, tehát háborús helyzetben sokan traumatizálódtak, így van a pontos mondat, hogy azt figyelte meg, ő ott dolgozott önkéntesként, azt figyelte meg, hogy ezek a kisgyerekek kényszer cselekvésekkel igyekeztek stabilizálódni. Vagyis például volt egy gyerek, aki mindig ugyanazzal a lábát tette le reggel, amikor fölébredt. Volt olyan gyerek, aki amikor elment a WC-re, mindig számolta, hogy hány lépés, és igyekezett pont ugyanannyi lépéssel odaérni. Volt olyan gyerek, akinek meghatározott útvonalai voltak a menekültáborban, és mindig azokon az útvonalakon ment. Na, ezek kényszer cselekvések, de ezek önstabilizáló technikák tulajdonképpen. A kényszeres alkat az a valaki, aki... annak megvan a rendje, a te íróasztalod, hogyha most rendben van, akkor az vagy. Valaki jelentkezett is rögtön, stimmel. Hát egy íróasztalnak nem az a természete, hogy rend van rajta, de ha neked rend van, akkor te kényszeres vagy. De látjátok, ha egészen elmegyünk a szélsőségig, akkor ott lehetek már skizofrén, itt depressziós, itt pedig kényszerbeteg. De itt nem erről van szó, nehogy félreértsétek, ezek normális emberi állapotok, csak valamilyen irányban kicsit sarkosak. Tehát ő megnéztétek a villanyt, leoltottátok, hogy jöttetek? Víz nem csöpög? Rendben van? Jó. Bezártatok? Ez jó. Jó. Tehát, ha te kétszer-háromszor visszamész, hogy te bezártam, gyanús. Tehát ő fél mindenféle változástól, mégpedig azért csak visszajövök, hogy tényleg egészen tiszta vagy világos legyen, hogy miről van szó, azért fél a változástól, mert az életében olyan változások voltak, esetleg olyan tragédiák, mint például egy háború, amely változásokra egyszerűen a személyisége nem volt fölkészülve. Ezért most fél a változástól, és kényszer cselekvésekkel igyekszik a biztonság érzetét fönntartani. Tehát itt is mindig kiderül, logikus, hogy miért alakulnak ki. És Fritz Lehmann szerint a negyedik ős szorongása valakiknek, bárkinek, ezt úgy hívta, hogy a hiszteroid. Ő viszont attól fél, hogy a dolgok úgy maradnak, ahogy most vannak. Ő az állandóságtól, a változatlanságtól fél. Ilyen például nagyon megrendítő leírások vannak, mondjuk egy gyerek, akiknél a szülők alkoholbetegek, állandó balhék vannak, ordítás van, fenyegetettség van, állandó stressz helyzet van, hogy mikor ő választ egy férfit, mondjuk egy nő, választ egy férfit, aki mellett, ó, az én macikám, ott biztonságban tudok lenni, és maga számára is érthetetlen módon időről időre konfliktusokat generál. Egyszerűen csinál valami balhét. Mégpedig azért, mert már a tudatos részében azt mondja, annyira jó lenne egy biztonságos kapcsolat, kiszámítható, nincs dráma, nincs őrület, biztonságérzet van, csak hogy azt szokta meg, hogy őrület van. Ezért ő maga csinál őrületeket. Az tulajdonképpen nem jó neki, és mégis megnyugtatja. Mert ebben tanult meg létezni. Hát van, aki ilyen értelemben keresi a balhét, a társkapcsolatban is, mert akkor érzi magát otthonosan. Ezért az a paradoxom, hogy valaki, aki attól fél, hogy egyszer csak valami majd nem változik, na számára a legnagyobb változás, hogyha kibírja, hogy valami nem változik. Az neki a mesterműve. Pont azt nem bírja. Ez az szintén a személyiség fejlődés folyamatában négy alapszorongás, és a négy alapszorongás alapján Fritz Lehmann négy személyiség típust is megkülönböztetett. És ráadásul ezek úgy vannak, hogy minél inkább skizoid valaki, annál kevésbé depresszív. És minél inkább kényszeres valaki, annál kevésbé hiszteroid. Én például hiszteroid vagyok. Hát értitek, kömbe itt lennék? Na. Így, félelmekkel végeztünk. Na most, megyek a nagy lépések felé. Szándékos vakság okai. Ugye itt vagyunk. Miért beszéltünk ezekről a belső konfliktusokról? Azért, mert az derült ki számunkra, hogy a szándékos vakságnak van több mint 10 oka, és ennek a 10 oknak az egyike a konfliktustól való félelem. Mert amikor félek a konfliktustól, igyekszem azt elkerülni, ez lehet egy külső konfliktus, lehet egy belső konfliktus, mint amikről most itt beszéltünk rengeteget, de mindig, amikor egy konfliktus történik, akkor például megjelenik a szorongás, vagy a bizonytalanság. De én jól akarok lenni, ezért megpróbálom elkerülni a konfliktust, hogy a biztonságérzetem megmaradjon. Tehát nem a biztonságot választom, vagy a fejlődést, hanem a biztonságérzetet. És ez tulajdonképpen a szándékos vakság nagyon egyszerű egyik leírása, hogy inkább a vakságot választom, mert kényelmes. A vakságot választom, mert biztonságban érzem magam. A vakságot választom, mert ismerős. Mert ha a világosságot választanám, akkor egyszer csak új dolgok jönne, fölismerés, az élet. A szorongást kelt, ezért ezt nem kérem. Tehát így kezdtünk el beszélni a külső-belső félelmekről. Gyorsan elsorolom nektek a szándékos vakság okait. Még így egybe úgy sem mondtam el, és összesen van kettő, amit még nem említettem, azokat meg említem. Ez egy nagyon pontos kifejezés lesz. Szándékos vakság okai. Egy. Egyirányú figyelem. Tehát mindig arra az ismerősre, ami a szándékos vakságomat megerősít és aláhúzza. Pozitív érzéseket közvetítő és kiváltó információk szelektálása. hogy azokat engedem be, amik meggyőznek engem, hogy jól gondolom, miközben az egy téveszme. Harmadik, megszírjük mindazt, ami kikezdeni az én képünket, tehát például, hogy szülőként nem biztos, hogy azt jól csináltam, vagy papként helyesen jártam el, ezt kiszűrjük, mert én jó szülő vagyok, és jó pap. Tehát ezeket az információkat nem kérem, köszönöm szépen. Negyedik, megszűrjük mindazt, ami kikezdi a hiedelmeinket, miközben adatok vannak róla, nem érdekes, nem törődünk vele. Mert ellentmond a hiedelmemnek, ami alapján élek, amivel kapcsolatban biztonságérzetem van. Következő, a minket körülvevő rendszer és emberek működési zavarai, erről sokat beszéltünk, belső-külső konfliktustól való félelem, ugye erre szántunk vagy fél évet, ideológiákhoz való ragaszkodás, emlékeztek Isten fókája, Isten báránya helyett, az eszkimóknál. Azután rutin és bevésődés az agyunkban, hát már megvan az élettani része annak, hogy megszoktuk kapcsolatok. A zavart vagy biztonságérzetet kikezdő tényezőknek a szelektálása vagy kiszűrése, és tulajdonképpen kettő pontunk maradt, és ezt most megemlítem, és utána ez pedig, ez nem volt túl férfias, ugye? Nem baj. Azt mondjam, hogy tudjátok, ez olyan jól esett, hogy pont nálatok neveztem el a női lélek részemet. Van a Feri, meg a Teri. És néha a Teri azt mondja, na, hogy egy kicsit hagyj jöjjek én. És akkor történnek ilyen dolgok. Tehát a következő még két oka lehet a szándékos vakságnak. Egyéni érdek vagy motiváció. Egyszerűen érdekemben áll. Tulajdonképpen arra gondoltam, hogy csupa pozitív történetet mondok most már csak a végén, amikor nem ez történik. De hogy az egyéni érdek például, hogy nekem jól mennek a dolgok, ez lehet, hogy a családban jól megy, lehet, hogy a társadalomban jól megy, lehet, hogy egy csoporton belül jól megy, ezért, ha másoknak nem megy jól, nem nézek oda. Egyszerűen a szándékos vakságot választom, mert túlságosan kényelmetlen, a komfortérzetemet kikezdi, és megpróbálok úgy élni, hogy ezt nem akarok róla tudomást venni. Ezt mindannyian csináljuk, mert emlékeztek, a szándék egyéni, társas, csoportos, intézményes, az életnek minden dimenzióját átszövi. Tehát egyszerűen az egyéni érdekeink miatt választjuk a szándékos vakságot, tudatlanságot, ismeret, hiányt, miközben egyébként már hallottunk róla. A szándékos vakság folyamata nagyon gyakran tudattalan énvédő mechanizmusokkal kezdődik, például a tagadással vagy a projekcióval, a megvetéssel, de azután ezek a tudattalan folyamatok egyszer csak bizonyos értelemben tudatossá lesznek, és egyszer csak lesz egy gondolatom, és azt mondom, a nem jóját neki. Hát tulajdonképpen használhatnék kevesebb nejlonzacskót. Hát miért ne használhatnék kevesebb nejlonzacskót? Végül is a nagy kék táskát betehetném a csomagtartóba. És akkor sosem kérnék többet nejlonzacskót. Ez egy picit macerásabb lesz persze, de pontosan tudom, hogy nem, olvastátok talán 2040-re több lesz a tengerben a műanyag, mint több lesz a hal, mint a műanyag. Több lesz a... Látjátok, ez lehet, hogy egy pozitív jóslat. Annyira mondom, pozitív dolgokat fogok mondani. Vagy... Tehát tulajdonképpen pontosan tudom, hogy megtehetném azt, hogy a nagy kék zacskót fogom, és nem kérek. Megtehetem. Akkor kérdezi a kisasszony, hogy betegyem zacskóba? Nem. Hát ezt mondhatom, de mégse így járok el. Mégpedig azért, mert egyéni érdekem fűződik hozzá, az egyéni érdeket pedig úgy hívják, hogy kényelem. És akkor ennek ezer változata, nem akarom hosszabban. Képzeljétek el, volt egy, jó van, be fogom fejezni. Volt egy... misszionárius. A misszionárius egy olyan afrikai országban volt sok-sok éven keresztül, ahol egyszer csak nagy szárazság lett, nagy a száj. Egy év, két év, három év. Ott volt egy archaikus törzs körül, megtanulta a nyelvüket, de a törzs nagyon idegenkedett, és nem engedték őt be. De azt gondolta, hogy ide jöttem, majd lesz valami. De közben ő egy természettudós is volt, és a nagy a száj volt, ő elment oda, és mondja, hogy nézzétek, hogyha én egyedül nem tudom megcsinálni, hogyha itt elkezdenénk ásni, nagy valószínűséggel itt nem kellene nagyon sokat ásni, találnánk vizet. Valódi történet. Föllelkesült a falu népe, egy arhaikus törzset képzétek el, kimentek és ástak. Egy nap után nem lett víz, ugye elfáradtak, beleuntak, motiválatlanná váltak, és a fél falu elment. Második nap a félnek a fele is elment. Három nap múlva már csak ketten maradtak ezzel a misszionáriussal, hogy ássák a kutat. Körülbelül egy hétig ástak, már jöttek a hírek, hogy meg akarják ölni a misszionáriust egy archaikus gondolat nyomán, a kihulló vére majd meghozza a felhő esőjét. Azt mondja a misszionárius, hogy én ha lehet, hogy pont ezért kerültem ide, akkor nekem ez lesz a dolgom. Rómában élt egy nyugdíjas otthonban, és kérdezte tőle a riporter, hogy hát mondja, atya, hát mi volt mondjuk a legnehezebb? Ott a 10 év, az arhaikus törzs, be se fogadták ott egyedül. Azt mondja, na a legnehezebb az volt, hogy amikor egy hét ásás után feljött a víz, annak a két embernek elmagyarázzam, hogy adjunk azoknak, akik elmentek. Mert hogy ássunk, ezt még elfogadták. De hogy ebből azoknak, na azt nem. Tehát létezik olyan, hogy nem a szándékos vakságot választom, hogy az egyéni érdeket, és akkor inkább nem látok, nem hallok, nem tudok, nem értek, hanem a másik irány. És akkor záró gondolat, igen. Teri. Azt mondja. Hát igen. Igen, ezt egy percben elintézem. Végül a szándékos vakság utolsó oka, ez nem sorrend, az pedig valamilyen számomra fontos, esetleg lojalitás vagy tekintély személyhez fűződő viszony. Emlékeztek az alapkísérletekre, nyugodtan adja az áramütést, én vállalom a felelősséget. Ez egy tudományos kísérlet. Ugye az ember alapvetően tekintélytisztelő, ezért ha ő azt mondja, hogy ez egy tudományos kísérlet, én egy kutató vagyok, és vállom a felelősséget, akkor a tekintélytisztelet miatt az, hogy jó van, akkor az a tied, és képes vagyok süketnek lenni, vaknak, tudatlannak, minthogyha miközben tudom, hogy halálos az áramütés. Tehát ez lojalitás. Lojalitás egy tekintélyszemélyhez, vagy lojalitás egy referencia személyhez. A záró történet Zimbardo, tudjátok, aki a börtönkísérletet csinálja, hogy három nap után elkezdenek embertelen dolgokat egymással csinálni, és egyszer csak odaáll egy asszisztens lány Zimbardóhoz, ugye, aki tudományos kutatás, és azt mondja, nézd, Filip, amit csinálunk, ez embertelen. Te látod a monitorokon, hogy mi történik? Ez egyszerűen embertelen. Ezt azonnal abba kell hagyni. Filip Zimbardo azt mondja, de hogy így, a tudományos kutatást nézd meg, ezt nem szóval. Azt mondja erre ez az asszisztens nő, ugye most direkt így mondom, egy senki ott ebben a projektben, azt mondja, most szálltam ki. Filip Zimbardo elgondolkozik ezen, rájön, hogy ennek a hölgynek igaza van. Az egyetlen személy, aki egy tekintésze, referencia személynek azt mondta, hogy de hát nézd meg, látod? Miért nem látod, hogy mi történik? A szándékos vakság. Én egy tudós, vagyok, tudományos kísérlet, látom, hogy bántják egymást, ez egy tudományos kísérlet. De tudjátok, mi a sluszpoén? Hogy Filip Zimbardo azt mondja, ejha, én ennek a nőnek megkérem a kezét. Én ilyen nővel akarok élni. És ő a felesége. Nagyon köszönöm.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.
Mária Rádió. Betlehemre várva.